a megtiszteltetése számomra a tudását köztetek, és remélem, hogy hát megpróbálok először egy kis bevezetést tartani, de gondolom, hogy sok minden lesz, amivel már találkoztatok, mert mindannyian régóta foglalkoztok a témával, és otthon vagytok a...
Igen. Hogy melyik lesz az, ami...
Szóval, amivel én foglalkoztam ebben a disszertációban, az ortodox-neodox szakadás, vagy egészen pontosan két téma van, ami felmerült. Egyrészt a németországi reform kialakulása, az első reform zsinagóga, hamburgi templom, Hechal, és ezzel párhuzamosan pedig, egy 50 évvel később a magyarországi fejlemények. Ugye, ami maga a szakadás 1868-ban, a híres kongresszus, de én konkrétan nem ezzel foglalkoztam, hanem a Nagy Mihály gyűlésre és a Nagy Mihály rendeletekkel, ugye azzal a 9 ponttal, amivel hát mégis megalapozták azt a hangulatot, amivel eljutottunk a szakadáshoz 3 évvel később. Ugye a két dolgot érdemes összehasonlítani, meg magát azokat a fejleményeket, amik ugye hogyan tört, hasonlóan elindultak Magyarországon, és aztán folytoltak Magyarországon, és ugye hogyan alakult ez másképp Magyarországon. És ami egészen konkrétan talán kevésbé ismer, azok a nézetkülönbségek, amik az ortodoxián belül voltak a Nagy Mihály rendeletek kapcsán, és hogy miért voltak ezek a nézetkülönbségek. Ugye hát nagyon röviden összefoglalva, ugye a reformra való törekvés, hogyha reformra való törekvésről beszéltünk, akkor nagyjából a 18. század vége, 19. század eleje, az, amikor elindul egy olyan iránytalan, lassan aztán iránytalanak is lehet nevezni, hogy meg kell reformálni a zsidó vallást. És itt azt hiszem, hogy két olyan, persze erről vitatkozni lehet, sok olyan tényvegállítás van, ami valahol szükségű az én véleményemet is, de azt gondolom, hogy itt két olyan csoportot, vagy olyan indítékot különböztethetünk meg egymástól, ami szerepet játszott mindenütt a reform törekvésekben. Az egyik az egyfajta külső politikai változás, a zsidók jogi helyzetének a változása, vagy a remény arra, hogy ez meg fog változni. Nyilván összefügg egy általános történelmi elvi gondolkodásbeli változásra, ugye a felvilágosodással, és ezzel ugye a maga az, hogy a zsidóknak egyenjogokat adni, ugye ami az Franciaországban volt az első olyan hely, ahol már francia forradalom kapcsán, ahol ez ugye először fölmerült, és utána folyamatosan Franciaország, különböző német tartományok, aztán ugye Magyarországra is eljutott ennek a dolognak a szelleme. Hát ugye abban a percben, hogy a zsidóknak hasonló jogaik vannak, mint a környező társadalomnak, akkor fölmerül arra az igény, hogy hát akkor jó lenne változtatni a különböző szokásokon, és így a valláson is, és megreformálni azt. Ha más nem, akkor azért, mert így jobban be fognak minket fogadni, és azok az előítéletek, amik miatt mi ki voltunk zárva, ki voltunk rekesztve a külvilágban az elmúlt 2000 évben, ezek akkor fognak megszűnni, hogyha mi változtatunk a különböző vallási szokásokon. Ez az egyik mostanában leegyszerűsített gondolatmenet. A másik pedig egy belső igénynek a reformra. Hogy azt mondjuk, hogy nem arról van itt szó, hogy egyszerűen azért változtassunk, mert ők elvárják tőlünk azt, azért változtassunk, mert a zsidó vallása a 2000 év, elmúlt 2-3000 évben sok minden olyan ráragadt, ami valójában nem is a szerves része, ezek különböző primitív szokások, amelyek, ha megszabadul a zsidóság, akkor megkapjuk az igazit, az eredetit, tehát úgymond, ha tényleg vallásosak akarunk lenni, akkor ehhez szükséges, hogy megszabaduljunk egy-két olyan szokást, és megreformáljuk a vallást. Mondjuk ez a két vonulat van, nyilván ennek sokkal több tényezője is lehet. Tehát mind a kettőt azt azokban az érvelésekben, amelyek arról szóltak, hogy változtassunk mondjuk a zsinagógai rendben, vagy különböző vallási szokásokat ne annyira szigorúan tartsunk, vagy másképp tartsunk, azok már ezek az érvek merültek föl. És nem akarok a német helyzetbe annyira belemélyedni, mert ugye azt tudjuk, hogy az első... Hát még szóval, mert akkor utána majd amikor verjön. Annyira belemélyedni, csak ugye, hogy a tényeket lássuk, hogy a Németországban az első ilyen reform templom az Berlinben nyílt meg. Nem is igazából nincs egy templom volt, hanem egy imaház. 1815-ben Sverre Jakobson házában, aki bevezette a rendszeres imádkozást, és rendszeres imádkozás annyit jelentett, hogy heti egyszer szombat délelőttönként, és ebben az imaházban működött már egyfajta változtatás az imarenden. Volt, gondolom nem orgona, hanem valamilyen zongora, vagy valamilyen más hangszeren játszottak, és a nem, rabbi nem volt, de voltak különböző ilyen dársenok, akik drósokat tudtak hétről hétre, és ezek általában különböző tanulmányok tudósok voltak. Köztük volt például az a híres Eliezer Lieberman, aki később megszerkesztette a korai német reform egyik alap teológiai művét, azt a két részes Or Noga és Noga Szedeket. És hát elindult az imádkozási felháborodás, hogy abban az időben már Berlinben sem volt főrabbi. Volt Bécsben, és voltak dájanok, de nem volt rabbi, de általában ugye ez a fajta felvilágosodás, stb. Már egy pár évtizede ott elég erős volt, és a közösség tagjai nem nagyon akarták valószínűleg, hogy a rabbi legyen. Dájanok voltak, de nekik nem volt elég erejük ahhoz valószínűleg, hogy ez ellen erősen felszólaljanak. Végül az úgy fejeződött be, hogy bezáratták ezt az imaházat, mivel följelentették a Jakobsonékat, mondván, hogy a tartományi törvények szerint tilos egy magánrezidencián imád, vagy vallási szertartást tartani, és akkor ez az ide is zárva. Eltelt 3 év, és 18-ban Hamburgban egy hasonló történet volt. Itt az volt a helyzet, hogy egy korábbi kezdeményezés után ugyancsak egy ilyen magánrezidencián indult. Végül az a helyzet állt elő, hogy a hamburgi nagy zsinagógát lezárták, és a felújításnál már úgy álltak elő, hogy a felújításban már be legyen vezetve, ugye a hivatalos nagy zsinagógában már be legyenek vezetve ezek a változtatások, és hát akkor ezzel ellen már nem lehetett az a kifogás, hogy ez egy magán lakáson van. Itt is már csak dájanok voltak, de itt történt egy fontos fordulópont, hogy ezek a dájanok kiraktak egy certifika felhívást a közösségi térnek, a zsinagógákkal másra, amiben leírták azt, hogy ez a lendő hamburgi zsinagóga, ez nem felel meg a halahának, és ott nem lehet imádkozni, illetve még egy fontos dolog, hogy a hamburgi reformák egy imakönyvet is ki akartak adni, vagy ki is adtak, és ebben a felhívásban is benne volt, hogy ezek a változtatások az imakönyvben, ezek nem elfogadhatóak, és ebből nem lehet imádkozni. Hát el nagyon úgy érezték a reformák, hogy itt az idő, hogy fölvegyék a kertjük, és följelentették a hatóságoknál az ortodoxokat, a dájanokat, hogy hát hogy képzelik ők, hogy ilyen rágalmakat mondanak rájuk, mire ugye az ortodoxoknak bizonyítani kellett, hogy vallásilag nem megalapozott egy ilyen változtatás. És az alapúsz folytatódott, közben volt még egy fontos tényező, hogy az előbb említettem, hogy volt ez a Lieberman barátunk, Eliezer Lieberman, nem lehet pontosan tudni, hogy itt van róla, hogy ő hogyan került Németországba, és milyen szerep volt előtt, de feltehetően valamilyen melámed volt korábban, valamilyen magyar zsidó iskolában, Magyarországról jött, jó kapcsolatban volt a magyarországi reform, vagy neológia egyik korai személyiségével, ugye a Áron Karinnal, az aradi főrabival, és egyszer csak megjelent, és már a Berlinben is egy komoly szerepe lett, és aztán ő lett az, aki összeállított egy ilyen művet, nekem egy is van otthon, lehet, hogy el kell volna hozzá, tudom, hogy milyen harmadikusak elhoztam volna, ami két részből állt, Old Nova és Nova Terek. Az első rész az egy gyűjtemény volt, különböző bölcsek, rabbik válaszai olyan kérdésekre, amik felmerültek a reform kapcsán. A második rész az pedig a saját írománya volt, amiben hát sokszor ilyen egészen költői stílusban írja le a véleményét arról, hogy miért fontos ezeket a reform lépéseket megtenni. És az is érdekes, hogy milyen kérdésekben és kiktől szerzett választ vagy véleményt a reform törekvésekre. Ugye hát itt több olyan dolog is, ugye, ha most azt mondjuk, hogy vannak meg a reform törekvések, nyilván van egy fő vonulata, vagy egy háttér gondolata ennek az egész a zsidóság megreformálásának, ami beszélhetünk tehát egy alapháttér elvről, és ennek az elvnek aztán vannak különböző következmények, gyakorlati következményei. Ez ugye az alapelvről, azt hiszem, hogy azt már beszéltünk, itt mondjuk akár két oldalon is meg lehet fogni az alapelvet. A következményei pedig mondjuk nagyon konkrétan a zsinagógai szertartás változtatásában indultak el annak idején. Ugye milyen olyan dolgok voltak, amit megváltoztak, pedig alapváltoztatás az az ima, vagy legalább a dróse nyelvének a megváltoztatása, de egészen addig az zsidó nyelven értelmszerűen jüdisül, nem? És akkor ezt változtassuk meg a helyi nyelvre, legyen az német, vagy francia, vagy később magyar. És ugye az ima nyelve is változzon meg, ez az egyik fontos változtatás. A másik fontos változtatás, hogy legyen egy hangszer, ami kíséri a szertartást, ez mondjuk adott esetben az orgona, illetve legyen egy kórus, amelynek ami ugyancsak kíséri a szertartást. Szerintem vannak, ugye ebben nem volt teljesen egységes, ugye, hogy milyen fajta változtatásokat vezetnek be, de van még egy fontos változtatás, hogy ne legyen mindennapi ma, legyen csak egyszer egy héten, az ima kapcsán, ne legyen az ima érdekes dolog, ne legyen az ima kiejtése askenáz, hanem legyen szfár. Ez érdekes, hogy abban az időben majd esetleg erre ki lehet jönni. Miért? Ha héber, szóval mondom, hogy nem volt egységes a dolog. Voltak, hogy aztán imádkozom, mert voltak, hogy aztán, hogyha a héberül, akkor legyen szfár a nyelv. Igen, rövidítsék az ima rendet, ez is benne volt, aztán ugye híressek azok a változtatások az imán, hogy vegyük ki azokat a részeket, amik az Izraelbe való visszatérésről szólnak, mert ugye hát ez már teljesen értelmi feltételezte, az egész messiás várás most már fölösleges, mert hogy most, hogy egyenlő jókat kaptunk, ezzel végül is beteljesült a régmúlt várunk, és ez a mi hazánk, nem pedig, ugye, mert az ima mind azt reflektálja, hogy hát mi várunk itt, igazából vendégségre vagyunk, és várjuk azt, hogy mikor kerülünk vissza eredeti hazánkba, Palesztinába, de hát ugye ez most már értelmét veszi. Mi van még? Hát ezek a fő változtatások, igen. Ez egy érdekes dolog. Hát egyrészt azt tudjuk, hogy a héber nyelv megújítása, vagy a héber nyelv művelése, újraművelése, vagy a héber nyelv nem művelték, ez volt mindig is az irodalmi nyelv gyakorlatilag a zsidók között. Rabbik egymás között mindig héberül leveleztek. Ami külön érdekes, mint nyelvét, nem tudom, hogy ezzel találkoztál-e, hogy velem gyakran előfordult, hogy olvasok egy egy valamilyen valami sájász vagy csúrász respondumok, és egy olyan nyelven ír, ami héberül, nyelvtanilag nem helyes. De ha átgondolom, hogy így is lehet formulák, akkor pont így kéne mondani, ilyen lenne a mondat szerkezet. Ezt lehet látni az adott, aki így is gondolkodott, amikor leírta, hogy héberül ült a le, de a hibis, szerint elég gyakori ilyen szövegtörténet. Igen, csak hogy mivel az ír valahol a héber is anyanyelv, mert ez se kezdetektől fog, csak ez nem a betölt nyelv. A betölt nyelv az a hibis, az írott nyelv pohara. Szóval a hémernek a megújítása, ugye hát a Mendelssohn tanítványai alapították meg a Hebra Lassen, Hebra, mi volt a neve? Hebra Hoiszke Lassen, ahová, nem tudom, valaki emlékszik, mi volt a neve a csoportnak? A csoportot, akik a héber nyelv megújításával foglalkoznak, tehát eleve, hogy a héber nyelv művelése mindent helyettesítheti a semmi köze nincs a cionizmushoz, vagy az üzemhoz, sőt. De hogy mégis, itt azért vannak ellentétek, persze, de mégis a héber nyelv művelése, ez egy fontos dolog. Aztán persze, ebben valószínűleg az is benne van, én most nyilván van ortodox szemszögből mondom ezt a dolgot, hogy ez az askenát kiejtés, ez is vagy valami fajta primitív, vagy az évek alatt hozzá adódott dolog a zsidósághoz, és nem az eredeti, és akkor tényleg az eredetihez. És aztán persze...
Nem annyira lehet magyarázni, hogy a modernitás, tehát a hagyományokkal valószínűleg...
Én mondtam, hogy két dolgot is figyelembe kell venni. Egyik oldalon legyünk modernek, abban az értelemben, hogy hasonuljunk a környező társadalomhoz, a másik oldalról viszont tisztítsuk meg a zsidóságot a hozzáragadt szokásoktól, ami nem szerves része a zsidóságnak.
Most
kérdez,
vagy most
szóljunk
hozzá, vagy...
Az igazság, hogy nem is tudom, hogy még messze vagyok a lényektől, de a honnyiakra most is az elektron. Igen, hogy létrekezünk.
Igen, a legjobb akkor, hogy
a kérdéseket. Jó. Tehát röviden összefoglalva, ezek voltak azok a változtatások, amelyek mondjuk fölmerültek. És ami érdekes, hogy ő olyan rabbiktól vagy bölcsektől próbált sok esetben válaszokat kapni, akik maguk nem feltétlenül voltak a reform elkötelezett hívei, de a kérdés nem teljes megfogalmazásával, részleges megfogalmazásával egy kicsit félrevezette őket. Tehát, hogy nem értelem, hogy miért akarunk orgonát, vagy mi a valódi oka annak, hogy mi orgonát akarunk, vagy nem értelem azt, hogy miért... miért akarjuk megváltoztatni a kiejtést, hanem azt, hogy szabad-e megváltoztatni a kiejtést. Szabad-e berakni orgonát a zsinagógába. És erre ugye sok olyan rabbi volt, aki mondjuk nem biztos, hogy lát, ugye, amikor egy ilyen szákot, egy ilyen választ megírnak egy ilyen kérdésre, akkor nyilván nem csak a konkrét száraz matematikai kérdést kell valamilyen matematikai gondolkodásra megváltani, hogy akkor nézzük meg, hogy a sulkanában milyen problémával ütközhet az ortona, hanem a mögötte levő egész mondatot is látni kell, hogy mi az ok annak, hogy te ezt a változtatást be akarod vezetni. Ez azért érdekes, mert például az orgona kérdés, ugye azt tudjuk, hogy korábban voltak orgonák olasz zsinagógákban például, sőt Prágában is állítólag volt orgona, az egyik zsinagógában, sőt azt hiszem, hogy a Neugebirger Huda írt, vagy ő írt, hogy nála volt egy kotta lehozajdira, amíg a szombat bejövetele előtt, amit orgona kísért. Ami érdekes, tehát hogy volt ilyen, mint orgona korábban, de valahogy akkor ez nem, nyilván nem akkor a indítatásból volt, mint most, és így volt mire hivatkozni, hogy hát lám, akkor is volt orgona, akkor miért ne lehetne most is. Tehát akkor ilyen kérdéseket írt, megkapta a válaszokat, és aztán ő összefoglalta saját maga is, hogy ő mit gondol erről a kérdésre. Most itt kialakult egyfajta úgymond halachikus érvelés, például nézzük meg az orgonát. Milyen halachikus érvelés lehet az orgonát? Ugye mi az, ha tisztán szárazon, matematikailag nézzük az orgonát, akkor az orgona hétköznap nem problematikus. Annak ellenére, hogy azt szóval említi, hogy van probléma, szóval a Talmud azt mondja, hogy azóta, hogy, nem, hogy nincsen szentély, azóta tilos hangszeren kísérni szertartás, ez is része az Ékel Hordonnak, annak, hogy emlékezzünk a szentély pusztulására. De mondjuk, tekintsük ezt el, hogy ne vegyük ezt halachikus kijelentésnek, nem csak inkább ajánlásra, hogy ugye a fő probléma az inkább szombaton van. Szombaton szabad-e orgonával kísérni a szertartást, akkor ezzel azt mondjuk, hogy hát nem szabad, mert szombaton tilos hangszeren játszani. Jó, akkor erre azt fogjuk mondani, hogy jó, de nem zsidó fog játszani az orgonál, hanem egy nem zsidó művész. Rendben, de egy szombat tegése egy nem zsidó szem sem szabad megkérni. Most csak teljesen a kép, hogy a orgon azt, hogy tilos hangszeren játszani a szombaton, ez egy rabinikus tilalom. Miért tiltották meg a rabik hangszeren a játékot? Azért, mert nehogy elromoljon a hangszer, és te meg akarsz javítani, és akkor szombatszegés. Ugye több ilyen elővigyázatossági tilalom is van. Igen ám, de az előri, ugye van egy olyan előírás, hogy szombaton tilos, hogy nem zsidóz, és
szabad felmenni, mert az is eltörhet.
Mi?
Harjunk először, és szabad mondani felmenni, mert az is eltörhet. Ugyanis még sokkal nagy
ennek a
kicsiték a valóra, mert megint meg.
Ennek a tilalomnak a...
Az nem felejtett rá, mert ez fontos, hogy közben dolgozni kell.
Ennek a tilalomnak a légyjogosultság, nem akarok most belemenni, hogy most elmagyarázom, hogy szerintem ez miért jó. Most fogadjuk ezt el, hogy így van. Tehát van egy ilyen rabinikus tilalom, hogy tilos hangszeren játszani. Van egy olyan tilalom is, hogy tilos szombaton egy zsidót megkérni arra, hogy szombatot szegjen. Miért? Egy nem zsidót, igen. Egy zsidót tilos, hogy megkérni nem zsidót, hogy szombatot szegjen a számára. Sőt, tilos akár, hogy ha ő magától csinálta, akkor is tilos abból hasznot húzni. Tehát, hogy egy nem zsidó képket tőzött neked egy ebédet, akkor ezt tilos megenni. Miért? Azért, hogy ne legyen, váljon komolytalan a szombat, hogy akkor ahelyett, hogy én dolgozom, megkérem, hogy nem zsidó csinálva, 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 azt. Jó, de az előadás az, hogyha ez a tilalom, amire én megkérni, az egy rabinikus tilalom, akkor azt, ha egy mitváról van szó, egy mitva érdekében kérem meg, akkor szabad. Egyébként. Amit a sulkanára is említ, mint egy zsinagógában sötét van valamiben, akkor ami ugye mitva érdekében az, hogy tudjuk ott imádkozni, akkor föl kell kapcsolni, és föl kell gyújtani, meg kell gyújtani a lámpát, akkor meg lehet kérni a nem zsidót, hogy fölgyújtsa a lámpát, és itt elmondogat, hogy fölgyújtsa a lámpát, ez nem rabinikus tilalom, de mit jó, ne bajoljunk bele. A lényeg az, hogy egy mitva érdekében meg lehet kérni, hogy szegjen meg egy rabinikus tilalom. De erre jött a reform érvelés, hogy a orgonál játszani szombaton, azért mit van érdekében, mert sokkal szebb az ima, akkor meg lehet kérni, hiába legyen tilos, hogy nem tudod megkérni szombattegése, erre a szombattegése meg lehet kérni. Erre jött nyilván az orosz válasz, hogy ez nem része a mitvának, hogy most orgonával legyen kísérve az ima, miért lenne éppen ettől szebb az ima, vagy szóval, akkor nem része a dolognak. Tehát kialakult egyfajta, és nem akarok magában az érvelésbe mélyen belefogni, csak azt akarom megmutatni, hogy kialakult egyfajta érvrendszer, amiben az egyik oldal így érvelvás, úgy érvelvás, nyilván az alapvető végleges válasz, amit az orthoszi adott, azt a legjobban a, azt szerintet fogalmazta meg, aki nem bonyolódott bele a ilyen matematikai részletekbe, hogy most ezt rabinikus tilalom, akkor szabad, hogy nem szabad, mert mégis nem erről van szó. Azt mondja, miért akarjátok ki az orgonát, de ennek van valami hátsó indítéka. Ugye közelebbén a külső társadalmi elvárásokhoz, mert nálunk is van orgona, és megváltoztatni a szokásokat, megreformálni a vallásat, stb. Ha ezért csináljátok, akkor mindig mit csináltok, az mindig tilos lesz. És erre azt a példát hozza fel, hogy a Talmud, ugye a sulkanára azt mondja, hogy három olyan dolog van, amiért az életünket is áldozni kell. Minden parancsolat elérni akkor, hogyha életveszélyben van szó. De három dolog van, ami az életünket áldozni kell. Ugye emberülés, nem erőszak és bárványimádás. Azt mondja a sokanál, ez abban az esetben csak ez a három. És egyszerűen arról van szó, hogy egy rabló van az, hogy ölt, nem megölünk téged. De hogyha a zsidóságod miatt akarnak valamire rávenni, és azt mondják, hogy ne tudom, hogy te zsidó vagy, és neked tilos dolgozni szombaton, és csak azért foglak a szombati munkára készíteni, mert tudom, hogy neked ez fáj, és tudom, hogy te nem a vallás miatt nem akarsz szombaton dolgozni, akkor még a szombat szegésért is életet kell áldozni. Sőt, még egy jelentéktelen dologért is. Például azt mondja a Zsuhán, hogyha a nem zsidóknál az a szokás, hogy a szandájukat egyfajta irányba kötik. A zsidóknál van egy kifejezett szokás, semmi köze nincs a zsidóság, csak így alakul ki, hogy a szandájukat a másik irányba kötik. És jön egy helytartó, aki mondjuk olyan rendeket hoz, hogy mostantól csak azért is a zsidók is abban az irányba kell kössék a szandájukat, akkor már akkor is az életünket kell áldozni, mert különben, ha nem, akkor megállapíthatatlan lesz a folyamat, és elvész a zsidóság. Nem az a kérdés itt, hogy mit fogsz másképp csinálni, hanem az a kérdés, hogy miért. És azt mondja a szamszajöke, hogy ugyanerről van szó itt is. Nem az a kérdés, hogy miért, hogy mit rak be a zsinagógába, hanem az a kérdés, hogy miért rakod be a zsinagógába, és itt van az a híres mondása a szamszajöke. Hadas azt mondja a tőre, hogy az újat mindig tilos a tórából. Következtetve. Szóval mindezt így kialakult egy érvente, aztán Németországban ugye ez folytatódott, nagyon sok reform templom alakult, és hát ugye ez a reformálódásra való igény az Magyarország is elérkezett. Ugye az érdekes kérdés, az a többinek is foglalkozik, hogy Magyarországon miért nem alakult ki soha igazából reform közösség. Erre több válasz is van, amiket én ismerek, ugye a Jákob Kácz mond erre, a Komlós Aladár mond erre, a Gerő András, ha jól emlékszem, mond erre, hogy miért nem alakult ki erre, mik a válaszok, hogy van egy olyan válasz, ami azt mondja, ugye, csak hogy a történet teljesen, 1848-ban, ha jól tudom, akkor volt egyfajta kezdetleges, igen, Budapesten volt egy reform közösség, de azt utána gyakorlatilag a forradalom nevelése után megszűnt. Azt, hogy miért volt így, vannak olyan úgy érvelnek, azt mondja, Gerő azt mondja azért, mert mivel ez az egész reformcselekvés ez része volt valahogy a forradalmi hétnek, akkor ez emiatt után ezt beszüntették. Vannak más válaszok is. Nem, hogy akkor miért szüntették meg? Oké, mindjárt oda jutunk, csak hogy ez mindenesetre akkor nem történt. Most Magyarország, az általános neológ válasz, az erre az, hogy hát azért nem alakult ki. Látjátok, hogy nem alakult ki reform, azért nem alakult ki reform, mert a magyar zsidóság sokkal erősebb alapokon áll, mint hogy egy ilyen dolgot befogadja, mint a reform, és ez a bizonyíték annak, hogy mi neológus is igazából ortodoxok vagyunk, mert látjátok, hogy mi nem azon az alapokon állunk, mint a reformok. Ők nem tudtak megalakulni, de mi igen. Most az, hogy miért nem alakult ki reform, az egy érdekes kérdés, amit én azt gondolom, hogy ugye alapvetően mi a különbség a reform és a neológ között. Tehát ezt nehéz lenne egy mondatot megfogalmazni, de én azt hiszem, de lehet, hogy ebben nincs igazam, hogy a neológia, amikor azt mondtam a múltkor, az előadásom elején, hogy itt a reform törekvéseknek két vonulata is volt, az egyik egyfajta külső politikai hatása, a másik pedig egy belső megújulásra való igény miatt. Én azt mondom, hogy Magyarországon inkább a politikai fejlemények voltak azok, amik ezt a dolgot megindították. Jákob Kácsebe azt mondja, hogy Magyarországon olyan gyorsan jött a változás, ugye a feudális rendből 67-ig, amikor ugye, maga az egész társadalom megváltozott, és aztán 67-ig, amikor ugye a zsidók emancipálva lettek, hogy nem volt elég idő, hogy ilyen reform irányzatú rabdik működjenek az országban, vagy szülessenek, és ugye nem volt a folyamat olyan hosszú, mondja ő, mint Németországban, ahol hosszabb idő volt arra, hogy mondjuk átalakuljon a zsidó bölcsek gondolkodásmódja, legalábbis részben. De szerintem itt arról is szó van, hogy Magyarországon valóban elég hirtelen szóba került az emancipáció, és a zsidók törekvése arra, hogy változtassanak a valláson, az elsősorban egy külső hatásra való, egy külső igényre való válaszként fogalmazódott meg. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon az emancipáció bizonyos értelemben egy kicsit más volt, mint mondjuk a német tartományokban, Franciaországban. Magyarországon volt egy olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy akkor még nem volt Magyarország ilyen értelemben, hanem Habsburg Birodalom volt, és a Habsburgban belül a magyarok, akik szerették volna az önállóságukat mindenképp elnyerni, de szembe kellett, nézzenek azzal, hogy hát nincs elég magyar. Nem, ugye azt hiszem, hogy 40-es vagy 50-es években való felmérés alapján a magyar területeken, a történelmileg magyar területeken a Habsburg Birodalomban 39% volt magyar nemzetiség, és az összes többi az valami más. Ugye, a magyar nemzetiség volt a legrosszul mondom? 49.
Nem
volt a legnagyobb nem, ez volt a legnagyobb kisebbség, de a többiekhez képest együtt például mégis kisebbség. És ugye a magyar politikának mindenképp érdeke volt, hogy minél több magyar legyen. És erre megfelelő partnernek tűnt a zsidóság, aki kívánta az egyenjogosítást, és úgy gondolom, de ez nyilván az is benne volt, hogy a politika, amely megadta volna az emancipációt, az elvárta mindenképp a zsidóktól a kulturális asszimilációt. Ha megnézzük ezzel kapcsolatban, érdekes dolog, hogy Magyarországon az emancipáció előtt milyen politikai irányzatok voltak, mondjuk a emancipáció pártirány példa az ötvös, a legemancipáció pártja az ötvös, aki mondjuk alapvető vita volt mondjuk ötvös és Kossuth között. Ötvös azt mondta, hogy legyen először emancipáció, és utána asszimilálódni fognak a zsidók. Kossuth azt mondta, hogy először tegyenek asszimilációs lépéseket, és utána meg tudjuk nekik adni az emancipációt. És Széchenyi például azt mondta, hogy felejtsük el az egészet, mert nincs esély arra, hogy a zsidók asszimilálódjanak. De azt látsuk, hogy mind a hárman, még ötös is, aki azt mondta, hogy feltételhetően emancipáljuk a zsidókat, mind a hárman azon a véleményen voltak, hogy az asszimiláció mindenképp feltétele, vagy szükséges velejárója az emancipációnak. És erre, gondolom én, a válasz, a neológ válasz, az nem annyira egyfajta teológiai, úgymond teológiai érvelésből jött, hogy hát most azért rakjuk ide Orbánát, meg azért legyen a dróse magyarul, mert igazából a tanulóban nincs semmi probléma az Orbánával, hanem egyszerűen azért, mert látjátok, hogy elvárják tőlünk, hogy mi ezt csináljuk. És ezt abban is lehet látni, hogy gyakorlatilag olyan stílusú neológ, ilyen teológiai érvelés arra, hogy miért legyen mondjuk Orbána, hogy miért legyen magyar a dróse nyelve, nincsen. Én legalábbis nem találkoztam még ilyennel. Ezek az érvelések és viták általában ilyen politikai jellegűek. Amin azt mondják, röviden összefoglalva azt mondja, hát nem látják a gyerekek, hogy most már szükség van arra, hogy ezeket a változtatásokat bevezessük, mert különben hogy néznek ránk a többiek. Na, szóval így jutunk el...
48 előtti időről.
Nem, én már a 48 utáni időről beszélem.
Mert 48 előtt ez a három ember ilyen gyanús ellenzéki, fél ellenzéki. Egyik már jött a börtönből, a másik, mert kiköszött az elnök
időről.
Hát, akit mondtál, Széchenyi, Ötvös, Kossuth. Hát három
legutolsó
alatt. Ötven után azért izgalmas, mert ez mind a három fegetnek a nevét is illet kiejteni, tehát gyakorlatilag, ha ötven utánról
lesz, az volt a parlamentben, amikor a kultuszminiszter volt.
48-ban
is, és aztán 67-ben, amikor
az ötven utánról lesz. Na, jól közben volt a ötven, tehát ötvenes években,
egyenjogosításának minden lépése gyakorlatilag visszafejlődött. Ugye minden olyan dolog, ami megtörtént, hát ugye mondjuk milyen fontos dolgok történtek, azt hiszem, hogy 41-ben, vagy 44-ben jött lett az az emancipációs törvénytervezetből, végül az lett, hogy emancipáció nem, de annyi igen, hogy a zsidók szabadon költözhetnek minden városba, kívül a bányvárosokba, és azt hiszem, hogy az is benne volt, hogy el lett törölve a milyen adó? Türelmi adó. Ezek mind végül is. Semmi, hogy de valamelyik, azt hiszem 51-es törvénycikkel minden ettől és ettől fogva kimondott törvény hatálytalanított, tehát végülis minden visszafejlődött. De az, hogy mi történt az 50-es években, az nem feltétlenül a gyakorlatban az nem feltétlenül jellemzi azt, hogy milyen volt a magyar politikai elit elképzelése ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy
tehát egy pillanat, nem lesz egy rövidetőség, hogy 67 után összevarták a történetet 48-tól. De hogyha mondjuk 61-es álláspontra, vagy 59-re visszanézett valaki, nem tudta, hogy itt kiegyezésed valami, ezt kell igazodni akar. Tulajdonképpen el tudok olyan irányzatot is képzelni, hogy azt mondta, hogy itt van egy kiváló bécsi udvar, itt van egy egységes osztrák állam, igazodjunk hozzá.
Jó.
Nem tudom, hogy találkoztál egy ilyen álláspontot az 50-es években, csak azért kérdeztem, hogy 48 előtt más volt a politika, előtt is már csak a lehetőtt.
Nyilván más volt a zsidók tekintetében, hogy az, amit lehet látni ennek kapcsán, ami biztos, hogy nagy különbség, hogy 49 nyarán, az utolsó pillanatban elfogadtak egy emancipációs törvényt, ami aztán végül nem lett végrehajtva. Amiben egyértelműen benne van az, amit én mondtam az előbb, benne van az, hogy jó, a zsidók egyenjogokat kapnak, de változtassanak a vallásukon, és benne van az is, hogy egyenjogokat kapnak, de ez csak azokra a zsidókra van között, akik most itt élnek, de a bevándorlásról majd hozunk később rendeleteket. Ami azt jelenti, hogy tehát ők nem csupán a liberális elvekből fakadóan hozták ezt az emancipációs törvényt, hanem a politikai érdekből. Ott is hiába tudták, hogy már gyakorlatilag semmi jelentőség, mert úgyis visszajönnek abszolút, de még ott is ugye érezhető volt egyébként, hogy egy ilyen hatás az emancipációs törvény. Viszont 67-ben már feltétel nélkül lett elfogadva az emancipációs törvény. Ami ugye...
Nekem menjünk tovább,
akkor kicsit fölgyorsítom a dolgokat. Hát, ugye 65-ben, 65 őszén összejött ez a Nagy Mihály rabbi tanács, ami 24 rabbit foglalt magában. 24-es. Ebből 16 rabbi volt, és 8 dájon. És ha belegondoltuk, hogy az abban az időben arányaiban, ma azt mondjuk, hogy Magyarországon 16 vagy 24 rabbi, az egy másfél teljes rabbi állománya a mai Magyarországon. De akkor, hogy lássuk az arányokat, volt 3 évvel később, amikor a kongresszus előtt ugye megalakult a őreire, és ott aláírtak egy kiáltványt a Ramszeminárium ellen, akkor az több mint 300 ortodox rabbi írt alá. Tehát ahhoz képest 24 rabbi, nem egy olyan egetdöngető szálfán érdeklődésem, most rabbi, hanem Dájen, szóval nem egy olyan nagy társaság. De mégis nagyon nagy szerepük lett. De hogy történt az dolog, ők összeültek, és a fő szervező ennek a dolognak, az úgynevezett Bethlehem Hillel Kolomájer, ez később Kolomájban, valahol Galiciában van lett rabbi, de ugye a valódi neve az Liechtenstein Hillel, aki ugye látva ezeket a reform törekvéseket különböző magyar közösségekben, előállt azzal, hogy hát nagyon keményen tiltsuk meg ezeket, és ne csak tiltsuk meg, hanem teljesen különüljünk el tőlük, nem csak tilos ilyen zsinagógát építeni, hanem tilos ilyen zsinagógába belépni, vagy bármilyen kapcsolatban lenni olyanokkal, akik ilyen zsinagógában működnek. Most jön a kapcsolatban. Sebb összeült a társaság, és egy pár nap után hoztak egy ilyen 9 pontból álló döntvénysort, aminek közismert az a 9 pontja, amit én itt most elhoztam magyarul. De ez előtt meg ezután van egy hosszú-hosszú ilyen tipikus, rabinikus ilyen levezetés, fölvezetés, ami önmagában is érdekes, ebben a diszertációban azt is lefordítottam és elemeztem. De minden esetre, ugye az a 9 pont, ez azokkal a dolgokkal foglalkozott, hogy tilos a sinagógában kórus működjön, tilos, hogy az rósét azt ne a zsidó nyelven tartsuk, tilos, hogy ne legyen elválasztás a férfiak és a nők között, és bárki, aki egy ilyen zsinagógába megy, az nincs rendben. Igen, ez itt már megvan. Hogy kell teljes nézetet?
Nézet. Teljes képen. Legjobb oldal, legszélső. Hogyan megy fel, én megszállt.
Én a testünk, hogy egy mondatot képesek.
Igen.
Hogy azon a területen, ahol 300-ban nincs.
Ma? Hány laborban minden ő belefoglalva? 12? 3. Hány napig működik a Magyarország? Ez a nagy Magyarország területe.
De itt azonban nekem az kellene, hogy egy nagy ütés. Az nem segít rajta. Mert nem tűnik el az
jó, a felső. Mindegy, jól lesz így.
Na mindegy, közben meséljük az én mellett.
Látjátok, hogy az első pont, itt kínos idegen nyelven prédikálni, vagy prédikációt hallgatni, tehát nem csak, hanem még akár bemenni a zsinagógába és meghallgatni, hogy minden zsidó kötés elhagyni a zsinagógát, ha egy rabbi vagy szólók idegen nyelven prédikál, a templomban csak a helyi ízű zsidók nyelven lehet beszédet tartani. Ez azért is érdekes különben, mert ugye Magyarországon, és meg később lehet, hogy részletesebben is el tudom mondani, de ugye alapvetően két fajta közösség különböztethető meg egymást ebben az időben. Vannak a Oiberlandiak és az Unterlandiak. Oiberland felvidék, aminek a központja Pozsony, tehát ez a Hasamszöjfer típusú ortodoxia, és van az Unterlandi közösség, ami egy egészen, nem egészen, de eléggé más féleképpen berendezkedett zsidó közösség. És ugye mind a két helyen jidisből beszéltek, de az Oiberlandi jidis az már majdnem német volt, visszanémetesedett. Alig volt különbség a Oiberlandi jidis és a német között, nem így az Unterlandi jidis és a német között, illetve Unterlandon, eleve ugye Erdélyben, Kárpátalján a német, nem annyira német volt a nem zsidók nyelve, hanem itt a német, a magyar, meg a ruszin, meg a román, meg a hasonló. Tehát sokkal jobban is különült ez a két dolog. Tehát mindesetre tilos idegen nyelven beszélni, tilos olyan zsinagógában belépni, ahol nem középen van a túrolvasor, hogy ilyen nem beszéltünk még. Tilos zsinagógára tornyot építeni, ami ugye megint egyfajta olyan törekvés volt, hogy hát legyen hasonló a templomhoz a zsinagóga, és akkor ebben ellen keltett ki. az elimáknak által készülnek ruhának, ott viselnek a más vallások szokását utánozzák. És a férfiak helyét és a női gazdakot olyan hallal elválasztani, amin át lehet látni, tilos kórus imáját hallgatni, tilos belépni. Ez az, a kórus imáját, hogy tisztázunk, ez nem feltétlenül vegyes kórus, ami ugye felmerül a probléma, hogy nők hallgatni, hanem általában a kórus, már megint csak azért, mert a kórus az egy utánzása a nem zsidó szokásoknak, tilos a belépni a zsinagógában, amit kórus templomnak hívnak, ugye akkor is, ha éppen nincs ott kórus, akkor is tilos, hogy a zsinagógában esküvőt, ugye ez is egy fontos változás, amit nem említem, de arról tudom, hogy megváltoztatni bármilyen zsidó szokást a zsinagógai hagyományok, atyáinktól, anyáinktól, maradtak ránk, és mindenre vonatkozik. És itt, amit meghagytam ebből a hosszú levezetésből az, ez az, hogy ez egyik fő pont, ami ugye a kezdet, hogy nem tudod idegen nyelven imádkozni, hogy mire vezetünk vissza, aztán szóval meghagyja a végrendeletében, hogy csak is olyan legyen itt a rabbi, aki úgy beszél, ahogy tőlem hallottátok. És akkor erre elszegett, egyértelműen. Szóval szóval olyan tekintélye volt a magyar rabbi között, hogy hát ez ellen senki nem tud semmit mondani. Ezek, meghozták ezeket a rendeleteket, de hosszú időn keresztül, egy jó pár hónapon keresztül csönd volt, és senki nem tudta, hogy pontosan mi történt. És akkor különböző elméletek születtek, hogy lehet, hogy ezek az emancipáció ellen akartak hozni valamilyen kiáltvány, aztán hát az olyan oroszok, akik nem vettek részt, akkor oda szóltak a Lichtensteinnek, hogy jó lenne valamit már mondani, mert nagyon kellemetlen helyzetben vagyunk, lejáratnak minket az újságok, és akkor a Lichtensteinnek kiadtak egy közleményt, hogy semmi köze nincs ehhez az emancipációhoz. De minden esetre egy idő után ez ki lett adva, ugye azután lett kiadva, hogy a Lichtenstein összeszedett hozzá annyi aláírás, hogy együtt legyen 70. Ugye ennek egy jelképes szám, 70 az a Sanhedrin, valamikori fő zsidó rabbi tanács, a bíróság, akkor elég is legyen 70 aláírás. Később ez fölment 83-84, azért mondom, hogy változtak. Voltak olyan rabbik, akik elén aláírták, legalább szerepeltek, aztán tiltakoztak, hogy ők mégsem írták alá, tehát ez nem volt annyira egyértelmű, hogy hány aláírója van. Ami érdekes ebben, hogy sokan nem írták alá. Olyanok sem írták alá, akik nagyon jelentős ortodox rabbik voltak. Kettő, akivel mindenképp, négy, akivel mindenképp érdemes foglalkozni, az egy Júda Aszád, a Lőv Jeremiás, újhelyi rabbi, a Xav Szoifer, aki a Kassam Szoifer fia volt, és a pozsonyi főrabbi, a Yeshiva feje, és ugye rám az ő apjának a végrendeletére hivatkozta, és mégsem írta alá. És a negyedik az pedig, akivel mérhetően foglalkozunk, a Máram Sik Mózes. Ez azért érdekes, mert a Sik Mózesnél az egyik oldalról jött nagyon a kör. A többiek azok egy kicsit messzebb voltak. Mindjárt látjátok a térképet. Csináltam egy térképet, hogy ki volt. De tudni kell, hogy itt meg volt mindig az aláírók listája, de az, hogy ki kicsoda, eddig még nem dolgozta föl senki. Csak annyi volt, hogy mi a kozni, Jánkóban smer, ki az a Jánkóban, mi Szerdahel, és ki az a, mi az a Szerdahel, és ki az a Jánkóban, az nem mindig annyira egyértelmű, és akkor ezt földolgoztam, hogy kicsoda, mert még a város nevek sem annyira egyértelműen sokszor, hogy vannak ezeknek a városnak, vagy falvaknak sokszor van magyar neve, szlovák neve, ruszin neve, orosz neve, ukrán neve, tehát ötféle neve van, és még ezen kívül német neve természetesen, és akkor jön egy ilyen jidis név, hével vetjük el leírva, és nem mindig egyedik egy bármelyikkel, vagy a keveréke többnek. Például Szent Margita, az már automatikusan csak Margit. Mert ugye Szent, azt nem fogják belevenni a névbe. De ennél érdekesebb változtatások is vannak, hogy ezt esetleg majd nem mutatom. Tehát itt vannak a helyiség, és lehet látni, látjátok, nem tudom, mennyire lehet látni.
Nem tudom, de vannak ilyen fehér pontok, mert fekete dobozkák. És melyiket tudod, meg vannak, sok minden van. 100%-a biztos sok egyszerű.
Igen, ezek a számok, ezek az aláírók névsora szerint, hogy ki hol helyezkedett el a térképen. Most láthatjátok, hogy gyakorlatilag a legnyugati pont az Gyöngyös, 9-es szám. Tehát főleg...
Hol van ez? Jalos megyőn? Heves megyőn? Látjátok?
Ez nem Gyöngyös. Ez nem is Gyöngyös, ez valami más lesz, mert én megnézem, mert fejből nem nézni, ki volt a 9-es aláíró. De lehet látni, hogy a nagy többség, Kárpátalja, Erdély, szóval mindenképp a Hunterlandi közösséghez tartoztak. Ugye maga Liechtenstein is Szikszón volt rabbi ebben az időben. Azt most, hogy hol van Szikszó, azt most hirtelen jobban nem tudom meg.
Szerintem, hogy köszönöm. Jó, nagyobb borsóra. Hamit vagy ők tettél ki
szállam, hogy szerintem ez a ő lesz a...
24-es
szerintem. Na mindjárt megnézzük itt. De minden esetre ez az a főkörnyen, hogy tudtam,
hogy segítmény,
hogy jobban látom.
Mikor kis kilométer nem csak ez egy megyetérkép, meg közüközkötés.
Itt szól a 10-es.
Kis térséget tudnék.
Ez itt van a 10-es. Akkori utak szerint, hogy most tenyem. Tehát akkor lehet látni, hogy itt ez azért messze nem mindenki. Aki nagyon érdekes, ugye ez a újhelyi Lőgyeremjás, aki a környékbeli, és a Huszti Sik Mózes, Máram Sik, aki ugyancsak környékbeli. Csak még egy érdekes dolog, amit készítettem, ez egy csalászfa, hogy ki, akik aláírták, azok közül kik voltak valamilyen családi vagy közeli baráti kapcsolatban.
Arról tudjuk. Hogy? Rökönök aláírták.
Jó, de mindenki rokon, aki tanálnál, barát, mondjuk érteni kell, hogy ez nem csak ide vonatkozik, szóval valójában az egész valamikori magyar rabbikar, az valamilyen baráti vagy családi kapcsolatban volt egymással, egyszerűen azért, mert az, hogy valaki rabbi legyen, ez nem volt elég a tudás. Ez ma is. Kapcsolatok is kellettek, ugye? Ami azt jelenti, hogy ha az apósa rabbi volt, akkor az apósa már intézkedett. Eleve a rabbó csak olyan fülfogott vállalkozásával egy tanúszi. De ha már ő volt az apósa, akkor ő már rendelkezett. Próbál helyezkedni és intézni neki a környéken valamilyen közösséget. Ami valahol érthető is, ugye?
Az egyik,
hogy elmények tanulni, és jó, ez nem mindig tudjuk össze, mert lehet, hogy gazdag embernek a fia neked van. De például vannak, gyakran van olyan kapcsolat, hogy valaki, aki ugyanannak a gazdag embernek volt a két sógora. És a gazdag ember tett érte, hogy ott a környéken nem sógora, hanem bejelmezés. Tehát, hogy tett volna, hogy a bejegyagok rabjáztam. De mindezt lehet látni, hogy itt a tízeshez, a Liechtenstein Wilhelmhez elég sok út vezet. Tehát, hogy sokan az ő környezetéből érták.
Mi között a kis lépcsőt meg
nyilatkozik? Hát az mind a szantában magyarázva, hogy
ja, értem,
milyen típusú kapcsolat. Testvér, sógor, ő, tanár, nát is.
Ami vissza a két képzőben jelentős mondanak, hogy a kapcsolatában bizonyos a kormányzat, hogy a van egy kidós adimányra, meg egy történeti adimányra. Azban elég is különös lehet, akár a döntéshozó testvérek szempontjából, akár az érzelmi hatása szempontjából, hogy az arány a városi kívülság és a vidéki között. Én azt gondolom, hogy például az előző kosszúlyok összességek mentén emberek kérdésen annyiból is kérdés, hogy az arcindalagást erősítendő nyilván a potenciális hatalmi közelmű financiális átvédelmények és most is a
az nyilvánvaló, de jobban szituális idő. A városi zsidóság nagyon volt az ő még ebben az időben. Mert szintén eltelt 20 év az ott, hogy városban lehetett költözni, szóval azért annyira jó volt, már nem azt mondom, hogy Budapesten volt, volt, de azért nagyon sok kis faluban egészen van olyan rabbi, mert azt is fölmértem itt, hogy melyik helységben hány zsidó élt abban az időben. És van ezek közül olyan, ahol 15 zsidó élt.
Akkor a kérdés
lesz, hogy ezek volt,
mind a nagyon kevés változott Magyarországon, ezek jelentős nevesek.
És vannak olyan helye, ahol ahol 280 zsidó lakos, 100 zsidó lakos, 106 zsidó lakos, de mondom, van olyan, hogy 100 alatt 84 zsidó lakos, Tordán. Zsidó lakost?
41-ben
már. Akkor az akkori felmérések az
mindegy rendben számítják.
Nem, ez a 69-es kötte.
Na jó, de ezek mai napig, tehát
berek. Mondjuk a nagyobb helységek, a Tundvár, ahol közel 4000 zsidó lakos van, de vannak 1000-nél több Strokov, ahol 2000, de vannak, csak mondom, azért vannak olyan helyek is, ahol csak 10-15, és azoknak a neve ugyanúgy egy szám a sorban. De ennek a dolognak nincsen ilyen szempontból, hogy azóta, hogy van, és ezt látnánk a dolognak a történetéből, azóta, hogy megszűnt a számmedni, 2000 éve, gyakorlatilag az, hogy hány rabbi ír alá valamit, annak számszerűségben nem feltétlenül van jelentősége. Tehát lehet, hogy van talán egy 100 rabbi, és kisebb jelentősége van, mint hogy aláír egy nagyon nagy tekintélyű rabbi. Tehát ez nem feltétlenül ezért volt. És annak ellenére látjuk, hogy éppen egy kezdetben nem annyira lényeges csoportnak is a hatása volt. Ugye, akkor nézzük meg ezt a Liechtenstein-Hiller és a Márk-Schick történetét, a Schick-Mundes. Ezt tudjuk, hogy a sokáig nem volt teljesen egyértelmű, hogy ki szervezte ezt az egészet. Most már tudjuk, hogy ezt a Liechtenstein-Hiller szervezte, mert van egy levél, amit elérte az Usman Szajtszerhez írt, amiben egyértelmű, amit ma már megvan, és látjuk, hogy itt írja, hogy szeretnék összegyűjteni aláírásokat, hogy, és akkor azt felsorolja, nem lépte az egész levelet, de felsorolja nagyjából ugyanazt a 9 döntvényt, amit később aztán elfogadtak. Ő először úgy képzelte, hogy ne legyen rabgyűlés, szétküldök leveleket, mindenki visszaír, és aztán valamit kihirdetünk. Aztán ennek alapján már tudjuk, hogy van egy válaszlevél.
Ezt hol találtad ezeket a
levélet? Ezt már nem én találtam, valami nem...
Kárton
is megvan.
Jó, hol találtad?
Egy sportumon van elhúzták. Szerintem ez az,
ahol összeadjunk. Tehát vannak irattál? Megjelentek akkor? Ezek a levelek konkrétan megjelentek?
Ezek a levelek, ezek mind hálásokus témával foglalkoznak. Akkor mit egy esponton megjelentek? Azt mondom, hogy megjelentek 12. században, és héberül persze. De itt aztán van egy másik level, ami azért érdekes, hogy jól emlékszem, ez csak 1965-ben jelent meg, és ez a Máram Schick levele, amiben arról be, amiben ír, és nem is a Máram Schick levelei között, hanem aztán Szöjtel levelei között, el lehet dugva egy kicsit, megjelen, amiben még a gyűlés előtt ír egy választ a Liechtensteinnek, és leírja, hogy miért nem tartja helyesnek, és megalapozottnak ezt a dolgot. Kivel, amiről főleg itt szó van, az az, hogy az idegen nyelven való beszéd, azt mondja, hogy lehet, hogy nagyon fontos művelni a saját nyelvünket, de nem lehet ilyen módon megtiltani, és ilyen keményen. Amit pedig a Szöjtel illeti, hogy ő azt írta, hogy csak azon a nyelven beszéljetek, amit én beszéltem, ő azt mondja, hogy nem lehet így értelmezni, hogy aki eredetnek könyvet írója, és úgy használja, halló, az imbele állt, mi azt jelenti, olyanok, hogy ez egy ilyen héber szójáték, akik nem zsidóskodnak nem zsidó nyelven, ami azt nem egy nem zsidó nyelven beszélnek, hanem abban a szellemiségben is beszélik. Erre gondoltak a szőfel, és nem arra, hogy örökké tilos lett magyarul megszólalni Tóra témákon. És aztán ember így ezt le is zárta, de... Opa, ez az. Ez előbb én ide. Nem rosszul értem. Ez már a gyűlés után színnek ezt rosszul. Közöttétek után pedig, viszont van egy másik level, ugye megjelent, nem jött össze az aláírásgyűjtés ilyen módon. Akkor jött egy nagy gyűlés. Összejött a tanulmányok, utána elkezdtek gyűjteni később a lelmesek. Erre óriási, és amikor megjelent a 70 aláírásával ez a rendelet, akkor óriási botrány volt, nem botrány, nagy zavar, mert sokan nem tudták, hogy most mit csináljuk. Képzeljétek el, van egy közösség, ahol van egy sakter, aki teljesen minden szempontból szeretné követni a megfelelő előírásokat, és azt, egyszerűen azt mondják neki, hogy olyan zsinagógában, ahol mondjuk németül vagy magyarul tartják, hát rosszul nem lehet menni. És ha te oda bemész, akkor te már születettek ki milyen vagy, te már teljesen fosszol vagy, főleg már nem lehet most menni. Akkor ő most mit csinálja? Ugye ez egy nagyon nagy dilemma, miért? Ha most azt mondja, hogy nem csak a saját prognózisa szempontjából, hogy most mindent elveszik, hogyha nem fog tovább sakterkodni. Ha tovább sakterkodik, akkor egyrészt elveszíti a hitelességét, és elveszíti annak a lehetőséget, hogy később egy ortodox helyen, akkor még nem nevezik ezt ortodoxnak, hogy később egy konzervatívabb helyen sakter legyen. Ez a másik, ha viszont nem lesz tovább a sakter, akkor elveszíti a megjelentését, és fölmerül annak a lehetőség, hogy több zsidó fog nem kóser tenni. Ugye, mert lehet, hogy ő nem lesz sakter, akkor a következő sakter már csak egy fél sakter lesz. Nem lesz egy annyira jó sakter. Egy annyira istenfélő sakter. És lehet, hogy a következő menetben már sokan nem is fognak a sakterhez menni, vagy nem lesz egyáltalán sakter. Ha már nem lesz sakter a városban, akkor lehet, hogy egy másik városba kell, egy közeli faluba kell menni, akkor még kevesebben fog. Ez egy ilyen szint szempontból is egy dilemma, és ez önmagában is a szakadás egészét tekint egy nagy dilemma. Most ezek, mert különböző rabik fordultak más nagy rabikhoz, hogy akkor most mi legyen. Hogy kövessük el, amit ők írnak, vagy ne kövessük. És erre azt írja itt a Maram Shiv, ez az Usman Szöjferhez, hogy hát, az igazság az, hogy én nem tudom ezt, én nekem az volt a véleményem, hogy nem, de ez volt az én véleményem, de társaim nem értettek velem egyet, és kénytelen voltam elfogadni a döntésüket, hogy ne szaporítsuk a vitákat a zsidók között. Hát megadom magam, a többség dönt, őket mondták, hogy ezt mondom. Ami azért érdekes, mert ha viszont ezt mondod, akkor tessék, akkor miért nem írtad alá? Akkor ha egyet érted, ha nem is érted egyet, de azt mondod, hogy hát így kell cselekedni, akkor miért nem írod alá? Ez az egyik kérdés ezzel kapcsolatban. A másik kérdés, hogy van egy másik ilyen érdekes beszámolás arról, hogy a győri rabbi, aki ortodox volt, ő azt mesélte, hogy már a Sik megengedte neki, hogy tartson beszélget mindent. Úgyhogy azt kérte tőle, hogy ezt ne hirdesse ki. Ne mondja meg, ne velje nagy dobra, hogy ő neki meg lett engedve. Ezt hiszem, hogy a Maramsik mégsem volt teljesen meggyőződve róla, hogy ez így jobb, hogy akkor kiáll a többiek mellé. A másik érdekes dolog, hogy volt egy levélváltás. Liechtenstein írt egy levelet a Maramsiknek, és a Maramsik válaszolt neki, hogy milyen aggályai vannak ebben kapcsolatban, és a Liechtenstein nem válaszolt vissza, legalábbis nem tudunk róla, hogy válaszolt volna. És annak ellenére, hogy egy nála sokkal nagyobb rabbi elmondta az aggájait, megtartotta ezt a gyűlést. Viszont itt van valami, ami magyarázatot igényel. Eleve van. És akkor egyik kérdés, ha nem értette egyet, akkor miért nem szólalt föl ellene? Ha egyet értett, akkor miért nem írta alá? A Liechtenstein Hiller miért nem válaszolt a Maramsik aggájaira? Most ezzel kapcsolatban is több érdekes felvetés van. Például van egy ilyen nagyon izgalmas történetíró, ez a Jakabovics, vagy Cian Jakabovics, aki egy nagyon eltökélt szakmári hátszív, Williamsburgban, Brooklynban él, és írt egy 4 kötetes műve csak a szakadásról. A magyar szakadás természetesen elég egyértelműen ortodox álláspontot képviseli, de annyira, hogy oldalakon, sokszor oldalakon keresztül az ilyen muszáj blogség, hogy minden jó a neológokkal, és hogy milyen jön, és stb. De mindenesetre sok érdekességet talál, és nagyon sok érdekes információt lehet a könyvében találni. És ő azt mondja, hogy hát hogy járt azért már a sikatnek olyan nagy tekintélye van a mai napig az oroszországok között, nem írta ezt talán. Hát, de több válasz is van. Egyik válasz például az, hogy azért nem írta alá, mert azt akarta, hogy így ne legyen annyira egyértelmű ez a 9 szám, és ezzel vita alakuljon ki, és amikor vita alakul ki, akkor sokkal jobban aztán elfogadják a végét. Ez egyik válasz. Másik válasz, hogy azért nem fogadta el, mert annak értelmében, hogy egyetértett vele, ő mégis úgy gondolta, hogy ez egy túl nehéz rendelet, amit nem lesznek képesek megtartani a zsidók, és van egy olyan szabály, egy rendelet, amit nem képesek megtartani a zsidók, azt nem is hozunk. És mind a kettő érvény is egy kicsit képes, szerintem, hogy ennek a levélnek az alapján egyértelműen kiderül, hogy nem akarta, hogy vita legyen, ugye ezzel fejezte be, hogy nem akarom, hogy viták legyen, és ezért az egyik. A másik, hogy azért nem írta alá, mert hogy nem lesznek képesek egyetért elvileg nem lesznek képesek megtartani, ez sem igaz, mert kiderül a másik levélből, hogy ő neki elvi fogása is volt ezekkel a dolgokkal. Aztán ugye vannak a Cartwood, aki írta erről az egészről egy ilyen 15-16 oldalas tanulmány. A Cartnak az egyik tanítvány, nem tudom, hogy ismerjétek el, és azt hiszem, hogy a Cartnak az emlékére, vagy nem ilyesmi írt egy ilyen tanulmány, és abban ő azt mondja, hogy az volt az oka ennek az egésznek, hogy ő szerint itt a Hillel Liechtenstein az egy egyértelmű unterlandi haszid, a többiek pedig nem haszidok, hanem oiberlandi felvidéki ilyen Hassan Szöjfer féle pozsonyi típusú ortodoxa. És ez az alapvető különbség, ők haszidokhoz, és ezért sokkal fanatikusabb, és ezért támogatták ezt a dolgot. A többiek pedig, beleértve már nem siket is, azt a tanítványa Hassan Szöjfernek, ő nem támogatta ezt az ügyet, mert sokkal nyitottabb volt, és így tovább. Most én nem tartom annyira egyértelműnek, mert egyrészt szerintem a Hillel Liechtenstein nem volt haszid. Egy kicsit keverve van, de nem csak a Cartwood keveri, hanem a korabeli ilyen történetírók is, mint Grossman, Zsigmond és hasonló, hogy ez haszid és unterlandi az gyakran keveredik. Nyilván azért, mert területileg haszidok főleg ezen az unterlandi területen, Erdély, Kárpátalja közelében voltak azon az időben. De az, hogy Liechtenstein nem volt haszid, ez nagyon valószínű. Egyrészt ezt a Katt is írja, hogy a Liechtenstein többször utalt arra, hogy számára az önsanyargatás és a muszár tanulása és az ilyen félelmet hozó beszédek, azok mennyire fontosak. Az egyik fejlődési miatt írja, hogy tegnap olyan beszédet tartottam, hogy egész közösség elsírta magát, és ez mint egy nagy dolog írja, ugye, ami nem annyira jellemző haszidokra, nem ez a haszid típusú felfogás. Ugyanakkor egy másik dolog, hogy a Liechtenstein életét leíró ilyen jegyzetben, ez a Bates Hillel nevű könyv, ott a egyik Grünwald nevű tanítványa leír két történetet is, ahol a Liechtenstein kettőt vagy hármat, amin összefűzése van a haszidokkal. Például egyik, az maga a Tanzi Halberstam neve, aki az egyik aláírója ennek, ővel az van egyszer meglátogatta, és meglátta, hogy a hátában nincs a sarok kifestve, vagy ki van festve, annak ellenére, hogy az van írva, hogy a ház sarkát tilos kifesteni a szentély emlékére, és erre megszólt a számítő erdőt, hogy ő ezt nem tartja. ami nem szokás, vagy a hátszik nem szokott megszólni a debét ilyen dolgok. Mert sőt még úgy fejezőbe történt, hogy aztán valahogy álmában eljött hozzá Eliáhu a Navi, Eliáhu a proféta, a Ábestán belé, meg nem egy másik történet. De miért eljött hozzá, és akkor azt mondta, hogy hát az az oka annak, hogy nem, hogy tényleg igaza van a Liechtensteinnek, hogy valami ilyesmi volt a történet kifutója. De mindenesetre nem volt az a tipikus házik. Az biztos, hogy ahogy az előbb is mondtam, itt nagy különbségek voltak, szociológiai különbségek és felfogásbeli különbségek a házikok és a az Unterlandiak és az Oberlandiak között, de akkor például érdemes megnézni, csak most nem tudom, hogy hova írtam föl, hogy a aláírók között, ha jól emlékszem, van 54 olyan, aki a Hanszeiter esirájában tanult. Egyáltalán nem egyértelmű, és csak 28 olyan van, akitől tudjuk, hogy valamilyen hátszik. Levének volt a tanítványa, vagy a híve. Csak a számok mondani. Mi azt jelenti, elnézést rosszul mondtam, hogy 84 név közül, kicsit túlzásol, 21-en tanultam biztos Pozsonyban, és csak 18-an voltak feltehetően hátszidok. Ezt nehéz tudni, hogy ki hátszik, ki nem. Ez azért nem annyira egy ilyen...
De akkoriban ez a konfliktus, tehát valahol nagyon fű alatt ment ez a feszély rabulikus. Tehát nem lehetett pontosan akkor még tudni, hogy csatlakozott a hasz irányba.
Ó, akkor egyébként már nem volt mi a hátig, nem hátig ellentét, a rabat időben nem volt annyira erős, mint ez 60-70 éven korábban. Eleve Magyarországon nem nagyon voltak ügynevezett Lichvis.
A Váramonosra gondolok, tehát hogy például a Váramonosban, tehát az elvállás, tehát azt hiszem, hogy nem tudok már egy papírt, azért már ez a szak, mert az érzelésük elég értemben, akár nem tudom, hogy ez elvállás, vagy nem. Nem írt alá a sikózás papírt, mert az valahol családilag, bárhol, ezen a vonalon vár szép ez a konfliktus, elképzelve a szülőt.
Mondom, elképzelhető, csak azért nem mondom, hogy ez így van, mert a Liechtenstein kifejezetten nem volt hátszik. Nagyon,
nagyon
biztos, hogy nem, és azok, akik vagy, ők azt mondják, jó, az, hogy valaki hátszerűtve tanítani, hogy még nem feltétlenül jelenti, hogy ő nem hátszik, később válhatott hátszikbálhatottsága. És itt Magyarországon annyira nem vált ez külön, hogy mondjam, itt akkoriban kezdődött gyakorlatilag egyfajta hátszint hatás. Nagyon sok olyan rabbi volt, aki mondjuk a számzi levéhez, vagy más galiciai levékhez jártak, de nem volt annyi egyetlen, hogy ki hátszint, ki nem. Például a legjobb példa maga, látom órákat, nem volt meg a mentőt. Elnézést. Akkor befejezem a gondolatot, akkor... Csak olyan az utolsó gondolat, amit el akartam ezek...
Szerintem, hogy voltam én szerintem, ami gondolgál.
Jó, akkor várom a kérdésem, csak
elnézést. Előbb, hogyha szemes, akkor a megérdésem, mert akartam tudtok kérdezni.
Volt egy már, de a végére,
de akkor az volt kérdés. Csak hogy el kell esetleg menned ezért, mert ez a... Mikor...
Jó, akkor egy mondatra lezárom a dolgot, és akkor utána lehet
kérdezni.
Én azt gondolom, hogy itt lehetséges, hogy egy olyan fajta félreértésről volt szó, hogy milyen típusú ez a rendelet sor. Ugye alapvetően a rabbiknak, amikor azt mondjuk, hogy rendeleteket hozhatnak, két típusú rendeletet van el lehet különíteni. Van egy úgynevezett szágrin, és vannak takónik. A szágrin és a takónik között az a különbség, mind a kettő valamilyen rabbinikus döntvény. Az a különbség, hogy szágrin az mindig valamilyen korábbi forrásra alapszik, valamilyen tórai vagy más rabinikus parancsolat forrására alapul, és ezért sokkal nagyobb ereje van. És sokkal inkább áltás el kell, hogy fogadják. Nem egy adott körzet vagy környezetre, környékre. Ja, tehát Kone az pedig egy adott valamilyen helyzetben, egy valamilyen rabin úgy gondolja, hogy ez szükséges, és hoz egy valami olyan szabályt, aminek nincsen mondjuk nem feltétlenül van, nem feltétlenül tórai forrásokra alapozni, de legjobb például a többnevűség tilalma nincs tórai forrásokra alapozva. Egyszerűen úgy látták, hogy ez most már nem megy, és ott vagy ez a konvenc, hogy akkor megvan tiltva. Ez a két típusú dolog van. Most sokszor egy a konvenc is azért, hogy megerősítsék, úgynevezett smartákat szoktak hozzárakni, amikor mégis valamilyen mondatot, vagy valamilyen forrást hozzárendelek, akkor is, hogyha ez önmagában nem lenne elég. És szerintem itt volt a félreértés, talán itt lehet a félreértés a Márcsik és a Liechtenstein között, hogy a Liechtenstein ezt a Kohninak gondolta, ha hozzá is rendelt különböző érveléseket, akkor azok úgy csak egy smarta fajta érvelés volt, nem pedig mint ami valóban alátámasztja ezeket a rendeleteket. A Sik viszont már a Sik úgy gondolta, hogy ez egy valódi szárkodik, és akkor nem ért azzal egyet, hogy ezek valódi érvelések lennének. Mert amit a Szamszorítai és Sattin Sattin, azok nem állják itt meg a helyüket, mint a Kone, bárki mondhatta Kone, hogy ezt nézik ki, vagy ezt ki, nem. És ezért lehet, hogy nem válaszolta Liechtenstein már a Siknek, mert látta, hogy már a Sik itt most az érvekkel vitatkozik, ezt mondja, jó, hát a smartakkal lehet vitatkozni, de nincs sok értelme, mert csak egy smarta, nem egy valós alátámasztás, tehát hogy te most megdöntötted ezeket, ezzel nem válik hatáltalanná ez az adott takon. Most röviden összefoglalva ez a gondolat, akkor várom a kérdéseket.
Nem
Igen, a neológia nem.
Jó, a kérdésem az, hogy van erre szükség? Tehát a csütörtökön nem változás van, és másodában voltak hátkizmus, hogy elhoztak egy csomó olyan minhágot, olyan változtatás, amely nem mondott ellent a alakának. Amennyire felmerül volna kérdés, hogy ellent mondja a alakának, akkor lehet tudatod, hogy ellent mondja, hogy nem mondja, mert akkor jönnek a halakikus érvek kockorba, de van egy szükség arra, hogy a halakikus érveket